Jézus Krisztus mondja, ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 397-es énekünket fogjuk ma énekelni. Elosztottuk a verseit, a 397-es dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből. A legelső versét énekeljük fennállva. 397-es énekünk így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagyad ki népeket teremtet, senki szemében bűnben vetni el. Légy öröm mondó, béke követ, hittest a szabadító, elkötelgetett.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett énekünket folytassuk, 397-es dicséret, a második és a harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik, lásd, millióknak lelke megkötözve, rabláncként hordoz sötét bűnöket.
Rablánsként hordod sötét bűnöket, nincs kitől hallja megváltón keresztje, míg gazdag élet útja lett neked. Így önöm mondó, béke követ, hittet a szabadító, elkötelgetett. Mondd minden népnek, elvesztett juháért, mit tett a pásztor, csuda szerelem. Földig hajolt, akár hozott világért, s meghatalom, hogy élhess oda fenn. Légy öröm mondó, béke követ, hittest a szabadító, elkötelgetett.
A mi együttlétünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek imádkozzunk. Urunk, ritkán jár át bennünket az a missziói tűz, ami van ebben az énekben. Ritkán gondoljuk át ennek az éneknek a szavait, mondatait, pedig annyira igazak és minden időre aktuálisak. Nem szoktunk belegondolni naponként, hogy millióknak a lelke meg van kötözve. Milliók úgy élnek, hogy rólad nem is hallottak, és ha így marad, elvesznek. Könyörülj meg rajtunk, hogy akik már hallottunk te rólad, akik megismertünk téged, akiknek a lelkét átjárta a kegyelem, a Szentlélek munkája, ha tudjuk ezt továbbadni. Beszélni rólad, az Úr Jézus Krisztusról. Beszélni arról a hatalmas Istenről, aki emberré lett, hogy megváltsa a halálra ítélteket, az elveszetteket, a kárhozottakat, akinek van hatalma bűnökből szabadítani, aki maga a jó pásztor, aki a királya királya, és aki majd a bíró lesz az utolsó napon az ítéletkor. Urunk, hadd tudjunk rólad bizonságot tenni, világítani ebben a világban, ennek a világnak sötétjében. Kérünk téged, hogy áld meg a mai igét is, amelyet már adtál. Hadd járjon át bennünket Jézus Krisztus evangéliuma, örökkévaló szereteted. Gyújtson meg bennünket szent lelkednek a tűze, lángja. Lobogjon a mi szívünk, érted? Mentő szeretet legyen a szívünkben az embertársainkért. És le legyünk gyűjtve szereteted és kegyelmed által. Add, Urunk, hogy ne győzzünk rácsodálkozni újra és újra, hogy mekkora az az irgalom, amelyet kaptunk. Szeretnénk, Urunk, figyelni rád, engedelmes élettel szeretni, megmaradni benned a hit útján örökre. Taníts ma is, és érints meg. Urunk, hadd kérjünk a szenvedőkért, a gyülekezet betegjeiért, a kórházban levőkért, az odahaza betegeskedőkért. Könyörülj ő rajtuk, légy velük. Légy orvosuk, megtartójuk, vedd őket körbe kegyelmeddel. Hálát adunk azokért, Urunk, akik hosszú idő után ma jöttek először, és elhoztad őket közénk, megtartottad őket a betegség heteiben. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy reményünk, menedékünk örökre. Jöjj, hajolj egészen közel hozzánk, hogy a mi életünk még közelebb kerüljön. Te hozzád, és örökre veled éljünk. Ámen. Keresztesek, a Zsidókhoz írt levél 13-as fejezeténél járunk a mai vasárnapon, a 9-es verstől olvasom a 13-as versig, tehát haladunk tovább. Az igehely Zsidókhoz írt levél 13-as fejezet, a 9-es verstől a 13-ig hallgassuk. Tetszetős idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert jó, ha kegyelemtől erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak, mert amely állatok vérét a főpapa szentébe beviszi a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet, tulajdon vére által a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, itt a világon minden közösségnek megvannak a szabályai, és például, hogyha ezeket a szabályokat valaki egy-egy közösségben áthágja, ez kizáró ok lehet. Elküldik abból a közösségből. A hadseregnél is így van, méltatlan viselkedésért leszerelik az illetőt, akármilyen magasrangú katona, többet nem szolgálhat a seregben. Amikor az Isten igéje beszél a hit útjáról, a Jézus Krisztussal való kapcsolatról, a kegyelem oltárával való közösségről, akkor ugyanilyen komolyan beszél azokról a dolgokról, hogy vannak elválasztó és kizáró dolgok, elválasztó, kizáró tényezők, és hogyha az ember nem Isten igéje szerint él, akkor elválaszthatják azok a dolgok őt Jézus Krisztustól. A mai ige erről beszél, úgyhogy a mai címünk így fog hangozni, a kizáró és elválasztó tényezők. Tehát ez a mai címünk, a kizáró és elválasztó tényezők. Rövidke ige szakasz, amelyet ma olvasunk, és mégis nagyon súlyos az üzenete. Kezdi avval az apostol ebben az ige részben, hogy tetszetős idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mennyi idegen tanítás van ebben a világban? Hihetetlenül sok. Ugye a keresztjénnek önmagát való felekezetek száma 33 ezret meghaladja. Ez egy rettenetes szám. És legtöbb ilyen felekezet egészen apró dolog miatt vált ki a korábbi felekezetéből, hogy mi máshogy csináljuk, vagy mi máshogy valljuk ezt vagy azt, akkor már külön felekezetet alapítunk. A kereszténység szégyene, hogy az Isten igéjéhez nem tudunk ragaszkodni. Nem mindenki ragaszkodik etalonként, mértékként az Isten igéjéhez, és hogyha nem az ige a mérték, nem ahhoz szabjuk magunkat, akkor bizony jönnek a tévtanítók, jönnek az eretnekségek, tel is tele van ez a világ olyan felekezetekkel, gyülekezetekkel, amely nem tiszta tanítást vall. Tudnak nagyon jó dolgokat is mondani egy-egy területről, de Biblia tanításának egyik területén hajmeresztően badarságokat tanítanak, és ezek nagyon-nagyon veszedelmes dolgok tudnak lenni. Aztán beszél arról az apostol, hogy az a jó, hogy a kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől. Itt átvitt értelemben is lehet érteni az ételeket, nem csak amit a szánkon beveszünk. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy bizonyos módszerek által ők majd Istenben megerősödnek. Azt mondja az apostol, hogy a kegyelem, ami megerősít. A kegyelem. Nem bizonyos módszerek, nem dolgok bizonyos rutinos cselekvése, ismétlése, nem ezek erősítik meg a szívünket, nem ezek erősítik meg a hitünket, hanem a kegyelem. Arra kell támaszkodni, abban kell bízni. Aztán beszél egy különös dologról az apostol, ez van magyarázatot igényel, van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Igen, az új szövetség hívői egy különleges oltárról élnek lelkileg, de erről az oltárról nem mindenki ehet. Megvan szabva Krisztus által azoknak a köre, akik erről az oltárról élni akarnak és élhetnek. Aki valamilyen más oltárral van közösségben, máshonnan táplálkozik lelkileg, fogok erről beszélni, az nem kaphat a kegyelem oltáráról lelki eredet. És a Jom Kippur, a nagy engesztelési ünnepről hozza a példát még az apostol, hogy amely állatok vérét a főpap, ugye a nagy engesztelési napon a szentélybe bevitte, annak az állatnak a testét megégették, elégették a táboron kívül. És ez Jézusra mutat. Jézus is, hogy megszentelje a népet, a táboron kívül szenvedett, menjünk ki tehát őhozzá az ő gyalázatát hordozva. Jézushoz menni, őt felvállalni, akkor is, hogyha ebben a világban ez megvetettsége, gyalázatot hordoz, ez az életnek az útja. És nézzük akkor a mai tanítást. Az első pontunk, testvérek, ugye a tetszetős idegen tanítások. Temérdek ilyen van, és különösen ebben az utolsó idős korban, amelyben mi élünk, még jobban megszaporodik. Szinte vallássá lett például az egészség, rengeteg olyan tanító van a médiában, akik az egészséges táplálkozással, az egészséges életmódot hirdetve, szinte prófétaként apostrofálódnak, és úgy van beállítva, hogy ezt csinálod, kvázi majdnem örökké élsz. Félelmetes, hogy most már ennek is van szinte vallása, értsük jól. De hát ugye a keresztény tanításban is meg annyi ferdesség, amelyet Isten igéjétől ugye elhajolva emberek tanítanak. Mi a forrása a tévtanításoknak? A forrása a sátán, aki az Istentől el akarja szépen irányítani, sodorni, terelni az embert. Mi a célja a tévtanításnak? Félrevezettetés és eltévejítés. Mondtam azt sokszor a testvéreknek, hogy az iránytűnél ugye elég egyetlen egy picike fokot, vagy egy fél fokot állítani a helyes irányhoz képest. Egy óceáni járónál egy ilyen picit elállítunk, egy picike mágnessel, hogyha az több ezer kilométert előre halad, hát az eredeti céljától nagyon messze fogja magát találni. A sátán is nagyon ravasz, nagyon okos, szuper trükkös, nem egy rettenetesen nyilvánvaló tévtanítással fogja az embert elvezetni, hanem egy nagyon-nagyon picit hajójel az igétől, ami majdnem olyan. A majdnem ugyanúgy hangzik. Ó, az a nagyon apró kis eltérés, arra már nem is kell figyelni, mert hát ezt mondja az ige is, ezért van egy csomó olyan tévtanítás, ami majdnem ugyanazt mondja, mint a Biblia. Csak van ott egy is, egy meg, van egy picit máshol a hangsúly, és az már nem ugyanaz, mint amit a Biblia mond. Picike elhajlások. Boldog lehet az az ember, akinek Istentől van erre hallása, hogy ezeket a picike elhajlásokat, a félfokokat észreveszi. Ezt el kell kérni Istentől, mert nem mindenkinek van erre világossága. Rengeteg ember megy az elhajlott tanítás irányába, mert nagyon jól hangzik. Mert nagyon megnyerő, aki mondja. Tettetős idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetetni. Az apostoli korban is volt ilyen. Meg annyi. És ezért mondják az apostolok, hogy ezek tetszetősek, jól hangzik. Még az ember logikailag is azt mondja, hogy ja, hát tényleg így van. De nem úgy van. Mert a sátán a forrása, aki ravaszabb, mint mi. Más útra visz a tévtanítás és elsodor Krisztustól. Nem mindegy, hogy hol táplálkozunk lelkileg. Nagyon sokszor halljuk ezt a mondást, amely egyrészt igaz, hogy egy Istenünk van. Tényleg egy Istenünk van, de mégsem mindegy, hogy melyik gyülekezetbe veszük magunkhoz a lelki táplálékot. Nem minden keresztény felekezetben van nagyon tiszta bibliai igei tanítás. Most megkérdezhetnétek, hogy akkor hát az ember mégis honnan tudja, hogy hol találok jó táplálékot. Sokszor mondtam nektek az ősatyák sorozatban is, hogy Isten alapelveket tanít. Az alapelvek segítenek tájékozódni. Az ősatyáknak is rengeteg alapelvet tanított Isten, nekünk is. Hogyha megnézitek a reformáció történetét és az áldott életű reformátorok tanításait, a szólusok alapelvek. Ugye ezt tanultuk hittanórán, annak idején, kamaszként, és tanuljuk itt felnőttként az Isten tiszteleten. Vannak a szólusok, ugye a latin szólus, szóla, szólum, három nemben ugye az egyedült jelenti, ebből jön a magyar szóló, amikor valaki egyedül énekel. Solus Christus, egyedül Krisztus. Sola Scriptura, egyedül a Szentírás. Sola Gratiaet Fide, egyedül kegyelemből, hitáltal. És ugye tudjuk, Calvin hozzátette a Soli Deo Gloriát, egyedül Isteni a dicsőség. Drága tanítások ezek, amelyek olyan alapelveket tanítanak, amelyek által tájékozódhatunk. Ha hallasz egy tanítást, amelyben nem Jézus Krisztus a középpont, nem Solus Christus alapelven működik az a tanítás, akkor az nem az Istentől van. Hogyha hallasz egy tanítást, amely nem stimmel a Bibliával, ugye szól a Scriptura, ez a mi alapelvünk, egyedül a Szentírás, ez az etalon. Ehhez mérünk minden véleményt. Valaki valamit mond, stimmel a Bibliával, nem stimmel, akkor elvetjük. Szól a Scriptura elv. Könnyen lehet tájékozódni, ha valaki a bibliai alapelveket megtanulja, és alkalmazza. Villámgyorsan lehet tájékozódni. Egy köműves mesternek is régen volt ugye a függő ón, ugye egy kis óndarabka egy hosszú kötélen, avval mérték meg a függőlegest. Ha egy házfalat akartak építeni, azt úgy nem szemmértékre csinálta a köműves a régi időben, hanem függőónnal. A legmagasabb pontról mindig meglógatták azt az óndarabot, megnézték, hogy hát ez stimmel-e. Hát így nézett ki a fal, akkor nem stimmelt. A mi függőónjaink a bibliai alapelvek. És hogyha a megigazulásról hallunk egy tanítást, amely inkább az embert teszi középpontba, az ember teljesítményét teszi középpontba, akkor megint nem fog stimmelni a szól a Gratiaet Fide alapelvvel, hogy egyedül kegyelemből hitáltal van üdvösségünk, ezt tanította Efézus 2.8.9-es igeverse, és abból a reformátorok. Alapelvek. Egyből tudni kell, hogy hát a megigazulásban más tanít, mint a Biblia, akkor az egy ördögi tévtanítás. Mindig úgy tudunk tájékozódni, hogyha Isten igéje az alap. Az a biztos levert szöveg, a biztos pont. Ahhoz kell mérni mindent. Hallasz valakit biblia magyarázatot mondani, ha nem stimmel a Bibliával. Még ha az illető bibliai igével is igyekszik alá bakolni, amit mond, akkor azt kell mondani, hogy ez így nem igaz. Ez így tévtanítás. Ugye a kommunizmusban hallottuk azt, hogy hát megvan írva a Bibliában, hogy nincs Isten. Hát tényleg van ilyen a Bibliában, hogy nincs Isten, csak úgy folytatódik az a mondat, hogy mondja magában a bolond. Hogyan idézzük a Bibliát? Hát a kommunisták ugye aztán levágták róla a mondatot, a másik felét, ami az egészet értelmessé tette, és arra hivatkoztak, hogy hát ez benn van a Bibliában. Ravasz a sátán. ne verjen át bennünket. Van szentírásunk, ezért szoktam mondani, hogy szeressétek a Bibliátokat, olvassátok. Előbb legyen rutinná, aztán szenvedélyé a Biblia tanulmányozása. És nem fognak tudni az ördögi tévtanítások elsodorni, hogyha te a Bibliában jártas vagy, ismered. Hallgassuk igehirdetést protestáns lelkipásztoroktól, akiknek az alapelve a szóla szkriptúra elv. Olvasd a Bibliát, imádkozva, alázatos szívvel kérve, hogy Isten adjon világosságot. Ugye az ige tanulmányozásra imádkozva, a Szentlélek világosságát kérve mehet végbe, és az alapelveket ugye alkalmazva. Mindig figyeljétek meg, hogy mi van a középpontjában egy-egy tanításnak. Rengeteg tanítás van a mai világban, aminek az ember a középpontja. Az ember. Nem Isten, hanem az ember. És ez olyan jól hangzik. Mert azt mondják rá, hogy hát ez humánus. Hát ez az emberi élet van a központban. Krisztusnak kell lenni a középpontban, mert Krisztus maga az élet. Ha Krisztus nélkül beszélünk az emberről, meg az emberi életről, már az hamis. A megközelítés hamis, akkor a következtetés és a tanítás is hamis lesz. A második pontunk, amit így mond az apostol, jó, hogyha kegyelemtől erősödik meg a szív, nem pedig ételektől. Kegyelemtől kell a szívünknek megerősödni. Nagyon sok hívő akar erős szívet, és ez jó dolog. Te is akarjál erős szívet. Olyan erős szívet, amely minden időben kitart, megáll, el nem sodródik, és nem gyengül meg a hitében, akkor sem, hogyha tragédiákon, veszteségeken megy keresztül, akkor is meg kell állni erősen a mi szívünknek. És csábító dolgokat kínál a sátán, bizonyos módszereket, hogy na, ha így csinálod, akkor a te hited aztán milyen erős lesz. A te szíved milyen erős lesz. És nincsenek ilyen módszerek. Ugye az ételek is, mennyit mondanak a modern korban, hogy akkor mit kell táplálkozni, meg hogyan, meg mit ne egyél, meg hogyan egyél. És sokszor bevonják ezt a lelki dolgokban is. Mennyi olyan felekezet van, ami azt mondja, hogy hát Istennek nem kedves, hogyha ezt meg azt eszel. Hát az én Bibliámban meg azt olvasom, hogy Jézus azt tanított, hogy étel nem változtat Istenhez való viszonyunkon. Ha étel nem változtat Istenhez való viszonyunkon, akkor megehetek bármit, nem fog a hitemre hatást gyakorolni. Nem az fog a hitemre hatást gyakorolni. Tehát ételek szó szerint és átvitt értelemben vigyázni kell itt tényleg a csábító dolgokra, amelyek megkörnyékeznek bennünket, hogy na, hogyan lesz erősíted. Mit mond az ige? Az ige azt mondja, hogy egyszerűen élj Jézussal szoros közösségben. De neked ne a szíved megerősödésére legyen gondod, arra legyen gondod, hogy le ne maradj Jézustól. Élj vele szoros közösségben naponként, és ebben a közösségben az Isten kegyelme fogja a te szívedet megerősíteni. Tehát nekünk a Jézussal való közösség kell, hogy legyen az elsődleges, és abban majd a te hited, a te szíved meg fog erősödni. Az áldott életű indiai keresztény Sundar Singh leír egy ilyen esetet az életében, hogy ment át a Tibeten. Nagyon magasan a tibeti hegyeknél, a hóhatár fölött, hóviharban, ugye nagyon keskeny hegyi ösvényen, és hát találkozott ezen az ösvényen egy másik emberrel, és együtt mentek így libasorba ketten. Nagyon figyelni azt mondja, a hóvihar miatt úgy írja le, hogy alig lehetett látni pár métert, és észrevették, hogy a hegyoldalba van legurulva egy ember, valószínűleg egy-két órával korábban ért ugyanerre a szakaszra, megcsúszott, legurult, ott elájult. És hát mondta Sundar Singh a társának, hogy hát az az ember még biztos, hogy él, de ha mi most tovább megyünk, ott hagyjuk, akkor megfagy. Akkor meg fog halni. Hát fő kellene hozni, hát segítesz-e, mert egyedül az nagyon nehéz lesz. Másik azt mondta, hogy dehogy segítek, hát én nekem magamra kell gondolni, mellé lépünk, mind a hárman oda veszünk, nem, én a magam életért felelek, én nem segítek, én csak figyelek az útra, akkor én majd megmenekülök. Úgyhogy ő tovább haladt, Sundar Singh, aki Jézus tanítványa volt, úgy döntötte, hogy hát nem mehetek el egy haldokló mellett, aki valószínűleg pár órája van kihűl, meghal. Úgyhogy leereszkedett a havas hegyoldalon a csúszósba az illetőhöz, tényleg élt, kicsit életre pofozta, de már kevés erő volt benne a kihűlés miatt, így fölvette a hátára Sundar Singh ezt az illetőt, és hát egy plusz emberi testsúllyal elkezdett a csúszósba felfele mászni, több órába került, amíg visszaért addig a pontig, ahonnan leereszkedett érte, pedig nem volt olyan nagy a távolság, és kiderült, hogy pont ez mentette meg az életét, mert pont az az erőfeszítés, amelyet ebben a mászásban ő véghez vitt, annyira megdolgoztatta a szervezetét, annyi hőt termelt, fölmelegedett az illető is, őt is életben tartotta, az egészen erőre kapott, és így ketten haladtak tovább az úton, és kivel találkoztak? Az illető, aki ott hagyta jó pár órával korábban Sundar Singhet, hogy hát én majd a saját életemet vigyázom. Ő volt megfagyva az úton, kicsit odébb. Amikor arról van szó, hogy te csak járj az Úrral, akkor erről van szó, amit ez a történet mond. Sundar Singh nem kezdett el agyalni, hogy akkor mi, hogyan, merre, meddig, hanem azt nézte, hogy mi az erkölcsi kötelességem. És miközben az erkölcsi kötelességét hitből végezte, életben maradt, megtartatott ő is, meg a rábízott élet is. Amikor te járod a hit útját, ne azon agyaljál, hogy hogyan lesz erős hitem, hogyan lesz erős szívem, te járj Jézussal, és a Jézussal való járás majd téged megtart, megerősít, életben maradsz te is, meg a rád bízottak is. Itt ez az alapelv van. Jó, ha kegyelemtől erősödik meg a szív, nem ételektől. Azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek, mondja az apostol. Ne módszerekre figyelj, te járj az Úrral. Ne bizonyos metódusokat akarják követni, te érj, élj a hited szerint, a Biblia tanítása szerint. És ebben az életben, ebben a hitben való élésben, a Jézus követésben fogsz megtartatni és életet adni másnak. És most jön ez a különleges ige, hogy van oltárunk, amelyről nincs joga enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Jézus Krisztus váltságműve a kegyelemnek az oltára. Erről a hitben járók táplálkozhatnak. Ezt így rendelte, Isten örök rendeléshez. Nem élhetnek azok erről az oltárról, akik a saját teljesítményükkel akarnak bejutni a mennybe. Nem élhetnek azok, mondja az apostol, ugye a zsidóknak íródott elsőként ez a levél, akiknek, azt mondja, hogy akik a sátorban szolgálnak, ugye ez az ószövetségi szent sátor, az ószövetségi talaj, a törvény cselekedetei általi megigazulást jelenti, tehát akik nem Jézus kegyelmébe kapaszkodnak, nem a kegyelemből hit általi megigazulást vallják, hanem majd a mózesi törvényt megtartom és bemegyek érte a mennybe, azok nem élhetnek a kegyelem oltáráról. Mit jelent ez a ma embere számára, hiszen ma nem zsidó emberekkel szoktunk itt Magyarországon találkozni, nem olyan embert kell meggyőznöd, aki a mózesi szokások szerint él. Vannak ilyenek, de nagyon-nagyon kevesen Magyarországon. De akivel találkozunk, az átlag ember az úgy gondolkodik, hogy a jó cselekedetek által megyünk be a mennybe. Nem érdek emberrel találkozom, aki így gondolkodik. Ez egy római katolikus középkori gondolkodás, és ez nagyon el van terjedve. Testvérek, hogyha így élünk, hogy majd a mi érdemeink miatt bemegyünk a mennybe, a vallásos teljesítményünk miatt bemegyünk a mennybe, a jó cselekedetek által bekerülünk a mennybe, akkor nem élhetünk a kegyelem oltáráról. Nem lesz miénk az, amit Krisztus ingyen kínál. A kegyelem oltáráról csak akkor élhetünk, ha elveszett bűnösként megyünk Krisztushoz. Hogyha egy bűnös úgy megy Krisztus elé, hogy Uram, nem vagyok méltó a kegyelmedre. Azt érdemelném, hogy agyon csapj, hogy elveszíts, mert annyira bűnös vagyok, könyörülj rajtam, akkor lesz övé a kegyelem. De ha csak egy picit is valakiben az van, hogy igen, vannak bűneim, de azért én egy picit jó ember vagyok, mert jobb ember vagyok, mint a szomszédom meg az XY, nem lesz miénk a kegyelem. Onnantól tied a kegyelem, ha te elismered teljesen méltatlan, teljesen elveszett voltadat. Ha egy picit is úgy véled, hogy nem vagyok olyan elveszett, mint az XY, nem élhetsz erről az oltárról. Jól gondoljuk végig, hogy kinek tartjuk magunkat. Mennyire tartod magadat jó embernek? Vagy éppen mennyire tartod magadat elveszettnek? Többször mondtam, hogy Spurgeon a prédikátorok fejedelme, a francia rivérán volt az élete utolsó napjaiban, és nem azt mondta ott a halálos ágyán, hogy hát én annyi embert vezettem Krisztushoz, meg naponta 7000 embernek prédikáltam, hogy hát ez biztos, ez azért beszámítatik, hogy én mit tettem le az asztalra. Nem mondott ilyet. Tudjátok, mit mondott? Annyit mondott, hogy csak annyit tudok, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Ebben bízott. Ebben az egybe kapaszkodott. Pedig ő letett dolgokat az asztalra. Nem véletlenül nevezi az egyház történelem a prédikátorok fejedelmének. Ezt a címet azóta se oroszta el tőle senki. És azt csak alázatosan annyit mondott, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Ebbe kapaszkodok. Ebbe hiszek, ebbe bízok. Hogy van engesztelő áldozat az én életemért. És ezért mehetek be az engesztelő áldozatért, Jézusért. Tudsz-e így gondolkodni a saját életedről? Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Van oltárunk, amelyről nincs joga enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Van oltárunk, amelyről csak akkor ehetsz te is, ha magadat a legnyomorultabb, legméltatlanabb, legnagyobb bűnösnek vallod, aki nem vagy méltó arra, hogy erről az oltáról ehess. Ha ezt megvallod, egyből ehetsz az oltárról, a kegyelem oltáráról. De valaki oda megy, hogy hát akkor jöttem, mert én ugye hát ide tartozom meg, hát én ugye akkor ehetek, akkor nem ehet. Jézus Krisztus előtt minden önigazultságunknak el kell pusztulni. Minden emberi erőbe és a saját teljesítményünkbe való bizakodásnak meg kell semmisülni. Akkor ehetünk a kegyelem oltáráról. El ne felejtsük a címünket, ugye a kizáró és az elválasztó tényezők. Miről volt szó eddig? Tévtanítások. Elválasztanak bennünket Krisztustól. Ez még nem kizár. Vannak olyan tévtanítások, amelyek nem üdvösség kérdések, amelyben Isten szabadságot ad, és hogyha az ember valami badarságot vall benne, de nem üdvösség kérdés a témája, akkor attól még bemehet a mennybe. De vannak dolgok, ami üdvösségkérdés. Például Jézus Krisztus istensége. Ebből nem engedhetünk. Megvan írva a Bibliában, hogy aki nem vallja, hogy Jézus az Isten fia, az nem mehet be a mennybe. Aki Jézus csak egy nagyszerű embernek tartja, egy remek prófétának, aki egy nagyon-nagyon jó kis tanítónak, de nem az Isten fiának, nem fog bemenni a mennybe. Tehát a tévtanítások elválaszthatnak, bizonyos esetekben, ha üdvösségkérdésben vallunk botorságot, akkor kizárnak a mennyből. Aztán tanultuk azt, hogy a kegyelemmel való megerősödés, amit az apostol ajánl. Járjunk Jézussal, és majd a kegyelem megerősít bennünket, nem ételek és nem módszerek. Itt is az ember el tud sodródni. Mennyi ember bizonyos módszerekben bízik, mennyi ember bizonyos vallásos menetrendszerű dolgokban bízik, nem a templomozások száma ment meg. Van olyan keresztény felekezet történelmi egyház, ami például azt mondja, hogy kötelező a vasárnapi alkalomra elmenni, ajánlott. Isten nem húzigálja a strigulákat. ott halljuk az igét. Aki tényleg Istent keresi, az amikor csak teheti, ott lesz az Isten tiszteleten. De ilyet badarság kimondani, mert nem stimmel a Bibliával, hogy aki nincs ott minden vasárnap, az elkárhozik. Mert ez nem igaz. Ez nem igaz. Vannak kizáró és vannak elválasztó tényezők, Isten az ő kegyelmébe hív, és a kegyelmével akar munkálkodni bennünk. Aztán itt van az oltár kérdése, hogy vajon honnan táplálkozik a mi lelki életünk. A kegyelem oltáráról táplálkozol naponként, és tudatában vagy minden nap, hogy te a nyomorult bűnös, az egyedül a te rajtad megkönyörülő Isten meg nem érdemelt kegyelmében bízhatsz, amit te meg nem érdemelsz, de mégis adja neked az Úr egyedül irgalmából, akkor a táplálékod helyes. A helyes oltárról táplálkozol. De ha már egy picikét is a saját magunk tetteiben bízunk, az már egy másik oltár. És aki a másik oltárról eszik, az nem a mennyben fogja magát találni. És elkezdi az apostol az utolsó témáját a mai szakaszunkban Jézus Krisztus szenvedéséről. Beszél a Jom Kippur különös napjáról, amikor a főpap egyedül szolgálhatott. A vér bevitte a szentek szentjébe, és az áldozati állat, ugye ott kettő áldozati állatot kellett levágni, az egyiket elküldték a pusztába, a másiknak a testét elégették a táboron kívül. Jézus Krisztusra mutatnak ennek a napnak minden eseményei, minden részletei, az elégetett állat is. A táboron kívül hordozta Jézus Krisztus a mi gyalázatunkat, kifejezve az elvettetést, kifejezve a megítéltetést, a gyalázatot, mindent érettünk magára vett, elhordozott. Amikor van, aki a hit útjára lép, akkor Jézus Krisztussal, a megváltóval vállal közösséget. Ennek van következménye. Következménye például az, hogy ez a világ nem fogadja be Jézus Krisztusnak a tanítványait. János evangéliumában több helyen azt mondja Jézus a tanítványoknak, ne csodálkozzatok, ha titeket gyűlöl a világ, engem előbb gyűlölt. Mert nem e világból valók vagytok, hanem én hozzám tartozok. Ezért gyűlöl titeket a világ. És ez tényleg így van. A hívő ember sokszor átéli, hogy ez a világ kiveti, megveti, kiközösíti, lenézi a hívő embert, és hordozzuk valamilyen módon Jézus Krisztus gyalázatát. Hadd mondjam így, testvér, hogy hordozd örömmel, hordozd ezt büszkén. Ne szégyeld Jézust. Ő se szégyelt tégedet. A Golgotán miattad szenvedett, téged helyettesített. Ami ráhullott, ítélet, gyalázat, köpés, ostor, dárda, szegek, kín és harag, az téged kellett volna, hogy érjen, de odaállt a helyedre, téged helyettesített, őt érte. És ő ezt fölvállalta a mennyei atya előtt, az angyalvilág előtt, az egész teremtettség előtt, hogy téged szeret, beállt helyetted, odaállt a helyedre, hogy téged megmentsen. Ha ő fölvállalt, akkor hogy jövünk mi ahhoz, hogy szégyeljük őt? De elsunnyogjuk, hogy a tanítványai vagyunk. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó katonája, mondja Pál Timóteusnak. Itt azt olvassuk, hogy menjünk itt hát Jézussal a táboron kívülre az ő gyalázatát hordozva. És a köszöntő igés ez volt, hogy aki nem hordozza a maga keresztjét, és nem vállal engem, az nem lehet az én tanítványom. Te vállalod Jézust. Te hordozod a keresztedet. Ugye a kereszt a Jézusért való gyalázat hordozása. Sokszor mondtam, a tövis meg a kereszt az más. Itt keresztről van szó, kereszthordozásról. Ha Jézusért hátrább tételt szenvedsz, gyalázatot hordozol, akkor hordozod a magad keresztjét. Aki nem hordozza a keresztjét, az nem lehet Jézus tanítványa. Menjünk ki tehát őhozzá, tehát vállald vele a közösséget. Akkor is, hogyha ez hátrább tétellel jár. Ne riadj vissza a kereszt hordozásától. Jézus Krisztus szeret téged, és az ő közösségébe hív, és azt akarja, hogy te vele legyél közösségbe, és ebből a közösségből semmi titeket meg ne foszthasson, el ne szakítson, el ne válasszon. Úgyhogy megemlékezzél a kizáró és elválasztó tényezőkről. A te életed legyen Jézusé. Egy történettel zárom ma is. Domenico Fetti, ez egy olasz festő volt, egy kevésbé ismert olasz festő, reformáció korában. Mindössze 33 évet élt, 1589-től 1623-ig. Az egyik képének nagyon különös története van. Főleg Olaszországban tevékenykedett, egy rövid ideig élt Düsseldorfban, és ott lett híressé. Megbízta ott egy bizonyos Hugo atya, hogy fessen egy oltárképet, és ezen dolgozgatott hónapokon keresztül, aztán kitavaszodott, és úgy gondolta Domenico Fetti, hogy hát olyan jó lenne mást is festeni, úgyhogy nyakába szedte a vázat, füzetét, bejárta a várost modellekért, és a város szélen talált egy gyönyörű cigány lányt, koromfekete hajjal, fekete szemmel, és csinált róla egy vázlatot, aztán megegyezett vele, hogy jöjjön el hetente néhányszor ez a cigánylány, Pepitának hívták a cigánylányt, a műtermébe, és hadd fesse le, mint azt mondta, hogy majd spanyol táncosnőnek fogja eladni, mert ugye azon a vidéken a cigányokat nem nagyon szerették. És el is jött többször ez a Pepita nevű cigánylány a műterembe, becsületesen, és amíg modellt állt, észrevette az oltárképet, ami készül. És elkezdte kérdezni a festőt, hogy ki az ott azon a képen? Krisztus. És mit csinálnak vele? Keresztre feszítik. De miért? Olyan gonosz volt. Nem, ellenkezőleg inkább nagyon jó. És kik azok a gonosz arcok ott a kereszt közelében? Most hagyjál festeni, majd mindent elmondok neked, csak most hagyjál festeni. Aztán lefestette a cigány lányt, és leült vele, és elmondta neki az evangéliumot, amit vallásos emberként tudott. A cigánylány akkor hallott először Jézusról, az igéről, Isten fiáról, miért szenvedett, hogyan. Itt a szavait, könnyezett, hogy Jézus szenvedett. És úgy búcsúzott el a festőtől, hogy megkérdezte, hogy ugye te nagyon szereted őt, aki ezt tette meg, érted? És Domenico Fetti ott szégyelte el magát, hogy hát nekem olyan természetes ez az evangélium, és meg se hat engemet Jézus szenvedése, itt festem, aztán meg se hat, ezt a cigánylányt meg is könnyeztette. Ez a festő egy sóvárgó ember volt, nem elégítette meg a katolikus vallásossága, vágyakozott a kegyelem után, valami több után, és elkezdett csatangolni a városban. És észrevette, hogy a város szélén az egyik házba sok irányból jönnek néha emberek, és mennek be oda, kérdezősködött, hogy hát mi van ott, hogy ott ennyien járnak. És kiderült, hogy a reformátori tanítás egyik híve lakott ott, és oda mentek az emberek. Abban az időben, ugye az ellenreformáció korában nem volt nagyon divatos dolog a reformáció tanítása mellé állni. Bizonyos városokban, ahol a katolikusok voltak többségben, ott ugye üldözést vont maga után ez, és elment Domenico Fetti ezekre az alkalmakra, és megtalálta Krisztust. Megtalálta, amit keresett. Úgy beszélt az a prédikátor Jézusról, mint akit ismert. És ez megragadta őt, és ő is megismerte Jézust. Abból a langymeleg vallásosságból élő hitre született. Aztán ezt a prédikátort elkergették abból a városból, de Domenico Fettinek a szíve akkor már lángolt Jézusért. És elkezdek gondolkodni, hogy mit tudok tenni Krisztusért. Hiszen ez a cigánylány is megkérdezte, hogy hát szereted-e őt nagyon, aki ezt tette érted. És úgy gondolkodott rajta, hogy mit tudna tenni, és arra jutott, hogy de tudok festeni. A festményeim lesznek a vige hirdetéseim. És festett egy Krisztus képet, nem olyat, mint korábban az oltárképeket, amin csak a Krisztus szenvedése van, hanem belefestette az áldozatkészségét, a szenvedés mellett a szeretetét, a szelíd, gyöngén hívó szemét, és a Krisztus kép aljára azt írta, hogy ezt tettem én érted, mit tettél te én értem. Ez ott latinul a kép aljá alá odaírva. És az először a düsseldorfi városé lett ez a kép, ott lett elhelyezve a düsseldorfi múzeumban, ma már úgy tudom, hogy a müncheni régi képtárban van, úgy tudom. Na és különös története van ennek, nagyon sok emberre volt ez hatással. Aki bement abba a képtárba, leggyakrabban ennél a képnél időzött a legtöbbet. Rengeteg ember megkönnyezte. Rengeteg ember elkezdett azon gondolkodni, hogy Jézus tényleg ezt tette értem, akkor én mit teszek Krisztusért? Milyen az én életem? Hogyan vagyok én Jézussal, hogyha ő ezt mindent odáldozott értem, én meg csak közömbösen élek mellette? Rengeteg embert indított el a hit útján. És ez a festő nagyon gyakran maga is elment ebbe a képtárba, leült hátul, a képével szemben, és nézegette. És egyszer észrevette, hogy egy szegény lány, aki kendővel be volt takarva a feje, ott sírdogál a kép előtt, oda ment hozzá, hogy hát miért sírsz, akkor vett észre, hogy hát ez a cigány lány, akit ő lefestett, és mondta neki a cigány lány, hogy ez olyan megható, de én csak egy szegény cigánylány vagyok, engem ez biztos, hogy nem szeretett a megváltó, neked olyan jó, mert téged szeretett, és ezt megtette, érted. És akkor már hitben járt Domenico Fetti, és leült a cigánylányjal, és elmondta neki az evangéliumot, hívő szemmel. Elmondta neki, hogy téged is szeret az Úr Jézus, téged is meg, érted is meghalt, te érted is ezt tette, ő bűnhődött, hogy neked békességed legyen, az ő sebeivel meggyógyulunk, és hívővé, a hit útjára vonta ezt a cigánylányt is. És még mindig nincs vége ennek a képnek, a történetének. Ugye 1623-ban meghal maga a festő is, és egy 100 évet ugrunk, és egy ifjú, tehetséges, fiatal gazda gróf ment lovashinton Párizsba, és megállt útközben, ugye a lovait pihentetni Düsseldorfba. Bement a képtárba. Megragadta ez a kép. Zárásig estig ott volt a kép előtt, sírt, imádkozott. A teremőrnek úgy kellett záráskor kivinnie, hogy Uram, ne haragudjon, bezárunk, hát most már illik hazamenni. Aztán Párizs után egyből ment haza. Tudjátok, hogy hívták az ifjú grófot? Zinzendorf. Akinek mond valamit ez a név, a Henhuti testvér gyülekezet atya, aki lózungot olvas közöttetek, mai napig ugye a lózung nevű bibliolvasó kalauz a legelterjedtebb a protestáns világban, a Henhuti gyülekezet csinálja évről évre. 1719. május 22-én tért meg ez a gróf, ennek a képnek a hatására Krisztushoz átadta az életét Jézusnak, hazament, és az ő palotájában, az ő birtokán alapított egy gyülekezetet. Keresett prédikátorokat, evangélizált. Egy nagyon komoly evangéliumi gyülekezet lett ott. Annyira komoly gyülekezet, hogy misszionáriusokat tartottak fenn, pénzeltek és küldtek ki a világ sok tájára. A Henhuti testvér gyülekezetből nagyon-nagyon sok áldást árad ki erre a világra. Zárójelbe jegyzem meg, hogy úgy hallottam, hogy így a 21. század elején sajnos ott ez az egykori Zinzendorf báróféle csodálatos gyülekezet egy nagyon liberális közösségé mutálódott sajnos. A lózungot még kiadják, és olvasom én is. De milyen hatása van egy képnek? amikor Jézus Krisztus evangéliumáról hallunk. Amikor valamit Isten felhasznál, hogy megértesse veled, hogy mit tett ő érted, akkor Isten szent lelke munkálkodik az ember szívébe, hogy Istenhez vonja azt az embert. A sátán azért munkálkodik, hogy elválasztom téged Jézustól, eltérítsen, eltéveítsen, leválasztom róla. Isten teljes erővel a te életed megmentésén fáradozik. Felhasználat egy festményt. Felhasználat egy megtért festőt. Még egy cigánylányt is. Oly sok mindent, mert Istennek ezernyi eszköze van. És Isten szent lelkének a munkája sok esetben utat tör ott is, ahol mi nem is gondolnánk. A cél az, hogy te Jézusé legyél. És te életed ott legyen majd a mennyben. Isten mindent megtette ért. És most rajtad a sor, hogy a hit útjára lépj, megragadd ezt, és tied legyen Jézus. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy sokszor nem vesszük komolyan az elválasztó, a tőled elválasztó tényezőket. Olyan sokszor tudunk odafordulni nyitottan és bizalommal ennek a világnak hamisságai felé, tévtanítások felé, tetszetős idegen tanítók felé is, és sokszor isszuk a szavaikat, pedig kárunkra vannak. Könyörülj rajtunk, hogy megtanuljuk a bibliai alapelveket, és drága legyen nekünk a Bibliánk, és életünk mértékének tartsuk, annak a zsinór mértéknek, amelyhez szabhatunk mindent, minden tanítást, életünket, döntéseinket, lépéseinket, és tudjuk, hogy aki így cselekszik, annak az életén lesz áldás. Vágyunk a helyes úton haladni, és kérünk téged, hogy őrizd meg minket az elsodortatástól, az eltéveítetéstől, hiszen olyan ravasz a mi ős ellenségünk, olyan ügyesen tudja hozni azokat a dolgokat, amelyek tőled elválasztanának. Könyörülj rajtunk, hogy legyen lelki világosságunk, lelki hallásunk, hogy észrevegyük az ellenség munkáját. Áldott légy azért a kegyelemért, amelyben részesülnek azok, akik elkezdenek veled járni. Titokzatos dolog ez, Urunk, ahogy melletted élve egy ember megerősödik a hitben, titokzatos csoda ez, ahogy veled járva valaki erős szívű keresztény emberré lesz, és nagy világosságúvá, akiből a te bölcsességed, tanításod szól. Áldott légy minden munkádért, amelyet a tieidben véghez vittél és véghez viszel. Köszönjük, Urunk, hogy nem módszerekben kell bíznunk, nem ételekben, hanem egyedül a meg nem érdemelt kegyelemben. És így adunk hálát neked a megváltás oltáráért, Jézus Krisztus váltságművéért. És köszönjük, Urunk, hogy ehetünk erről az oltárról, ha jövünk, mint teljesen méltatlan, elveszett bűnösök. Bocsásd meg, hogy a mi szívünk mindig talál magunkban valami jót, valami méltót. Hadd semmisüljön meg a te kegyelmed munkája nyomán bennünk ez a magunkban való jó találás, ez a magunk méltóságának hirdetése, elismerése. Hadd legyünk a saját szemünkben is méltatlanok, utolsó bűnösök, akik semmit nem értemlünk. És hadd legyen így miénk az a kegyelem, amit Jézus oltáráról az csak az elveszetteknek kínálsz. Vágyunk erről az igazi oltárról táplálkozni lélekben. Egyedül erről az oltárról. És hadd legyen nyitva a lelki szemünk, és hadd lássuk meg azt a temérdek más sok oltárt, amelyet a sátán kínál, hogy együnk arról is. Áldott légy, Úr Jézus, hogy a te engesztelő áldozatod, a te váltságod elégséges a mi életünk megmentésére. És ezáltal beismertünk a mennybe. Hadd tiszta, adj tiszta hitet, és tisztítsd szüntelenül a hitünket, hogy ne emberi teljesítményben, hanem egyedül a Krisztus érdemében bízzunk. Abba kapaszkodjunk, és így milyen lehessen a mennye. Köszönjük neked, hogy rábízhatjuk a szenvedőket, a gyülekezet betegjeit, mélységben járóit. Tartsd meg őket, könyörülj rajtuk, légy orvosuk, légy az ő pajzsuk. Köszönjük neked, Krisztus, hogy győztél. Győztél értünk, ott, amikor helyettesítettél minket. Győztél a halálban, a harag alatt, az ítéletben. Győztél a feltámadásodban és mindenben. Dicsőség legyen neked, örökkön örökké. Amen. A csendes percben vigyük oda saját szívünk fohászát az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézus Krisztust. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 397-es dicséret 4-es, 5-ös versei, majd a himnuszt is kivonulás előtt fennállva elénekeljük. Tehát először a záró énekünk 397-es ének 4-es, 5-ös versei, majd fennállva a himnusz. A záró énekünk 397-es ének 4-es, 5-ös vers. Küldj fiaidból, akik nem hiába élvezik kincsed. áldás békességet.